megnéztem a napégét, és előbb megdöbbentem, aztán meghatódtam. Milyen kedves az én gazdám, hogy a főpásztor szinte aranytányéron készíti el a mondani valóját a bojtárja számára. Ha órákig vagy napokig keresgélek a Bibliámban a megterített úrasztal fölött, hogy igét hirdethessek, akkor se találtam volna elkészítettebb, igazabb, döbbenetesebb, szentségesebb igét ennél. Már csak azért is megmaradtam ennél az igénél, mert János evangéliumának szinte egyik leglényegesebb mondani való. Ebben a jézusi bemutatkozásban summázol. A mai nyelven fejezném ki magam, azt mondanám, hogy ez a Jézus névjegye. Én vagyok az élet kenyere. Döbbenetesen mély, szépségesen szép szimbólum egy. Már nem él, valamikor egy nagyon kedves költő barátom megmutatott nekem egy vastag jegyzetet, kiírogatta belőle a Károli fordítású Bibliából, akkor még az volt, a legszebb magyar nyelv fordulatokat és a legszebb szimbólumait a Bibliának. Közöttük volt ez is. És hogy újongva mondta, mint egy új felfedezésképpen, hogy én a ti Bibliátokból, a Károli szépségesen szép fordításából tanulok költőnek lenni, tanulom a szép magyar nyelvet. Jól tette. De azt mondta, hogy nagyobb költő Jézusnál nincs. Hát nyilván ő a legnagyobb költő is. Csodálatosak az ő szimbólumai, hasonlatai, képei, önmegnevezései, de ez sokkal több, mint egy költőigé. Ez több, mint egy költemény. Több, mint szépségesen szép hasonlat, kép vagy szimbólum. Mikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, amikor a magyar ember a kenyérről beszél, akkor az életről beszél. Nagyanyám még a szívéhez hajtotta a nagy gömbölyű szabolcsi kenyeret, és mielőtt megszegte, egy keresztet karcolt rá, katolikus volt. De gondolom sokan, egy ősi mozdulat volt. Emlékszem, anyám már túl a 80 éven egyszer kiment a ház elé, és kertünk párkányán valamelyik iskolába vagy óvodába menő gyerek jövet vagy menet a félig megett kenyeret, közte talán vaj, talán szalám is volt, úgy letette a párkányra, a kerítés párkányára. Én emlékszem arra a mozdulatra, hogy megcsóválgatta a fejét, mert utána mentem, mindig féltem, hogy leesik a lépcsőn. És úgy megpucolgatta, lefújogatta, aztán betette egy kis zsákocskába, valaki kérte tőle, hogy gyűjtögesse a száraz kenyeret, és beletette, és megjegyezte, hogy lehet az életet, ő így nevezte, csak oda tenni a kerítés párkányára. No, nem lesz már lassan. Már nem is kilóval, hanem negyed kilóval kérjük a boltba. Az élet kenyere és a kenyér élete, a kettő összefügg. Amikor a magyar ember azt mondja, hogy kenyér, akkor nem csak azt a falat kenyere érti alatta, amelynek egy darabkája itt van a megterített asztalon, hanem az egész emberi egzisztenciát. Hiszen így kérdezzük, mivel keresed a kenyeret? Vagy van-e elég kenyered? Ez alatt nem csak a kenyeret, hanem az életét ért. Meg tud-e élni abból, amit összekeresget? Egyre gyakrabban kérdezgetjük majd egymást. Elég-e a kenyered? Egyre többször kell majd megszegnünk a nagyobb darab kenyerét a másik számnak. Lehet-e szebbet, nagyobbat, igazabbat mondani valakiről, egy emberről, hogy olyan, mint egy falat kenyér? Vannak ilyen emberek, hála Isten. Olyan falat kenyér emberek. Azoknak az embereknek a jelzője ez, akik ismerik azt a valakit, aki azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyér. Milyen szép, gazdag a görög nyelv, amelyen az Új Testamentum megíródott. Az ókornak a francia nyelve volt a legárnyaltabb nyelv, a görög nyelv. Majdnem minden szóra több árnyalatos kifejezése volt, így az életre is. Amikor Jézus itt a kenyérről és az életről beszél, itt az életnek két szava van az eredeti szövegben, a biosz, ebből lett a biológia, tehát a testünk számára tápláló kenyér. Az a kenyér, amit Jézus is megtört, fölmutatott, és azt mondta, emlékezzetek rám, és ezt cselekedjétek. Halála előtt egy nappal. Mintha azt mondta volna, hogy ez a falat kenyér, amit én most itt széttördelek, tanítványaim nektek adok, fölszívódik, belétek szívódik, belétek épül, lényetek, életetekké, biológiai életetekké válik, úgy szívódjak fel bennetek, és valahányszor megtöretik ez a kenyér, emlékezzetek, ezt cselekedjétek, így szeretnék fölszívódni, részetetekké lenni, beépülni lényetek sejtrendszerébe, de itt még többről van. Itt egy másik szó van, nem a biosz, amiből a biológiai életünk származik, hanem egy másik titokzatos görög szó, a zoe. Én vagyok az életnek a kenyere, itt az élet ezzel a görög szóval van jelölve, ez pedig a lelki, szellemi életet jelenti. Többet, mint a biológiai. Én vagyok a testetek, de ugyanakkor a lelketek és a szellemetek kenyere. Nem elég, hogyha jól laktok kenyére. Ismerte ezt a szükségünket Jézus még az Úr imájában, mi atyán kellős közepébe is bevette a mindennapi kenyérért való imát. Az éhezőknek megszaporította a kenyeret, de hozzáteszi, nem csak kenyérrel él az ember, és itt jön a zoe, hanem az életnek minden igéjével, az ő lényével. Ha azt mondom, hogy Jézus lénye egyszerre értem alatta életét és igéjét. Én vagyok az élet kenyere, én akarok lelketek, szellemetekbe is beépülni, fölszívódni gondolatrendszeretekbe, világképetekbe, világnézetetekbe, életetek megformálásába, szeretetetekbe, emberségetekbe, humanizálódni akarok, én a divinum, humánummá akarok válni bennetek. Ezt jelenti az élet kenyere. Én vagyok az élet kenyere. Hogy hat bennünk az élet kenyere? Hosszú évtizedek óta szabad már figyelnem emberek életét, hiszen sok-sok emberekkel négy szem közt ülnöm. És az az emberi, de mégis tapasztalatom, hogy sajátos módon, aki így befogadja magával Jézust, a lényébe, és lényének egy darabja válik, ő mi bennünk, és mi ő benne, ahogy Jézus megint egy tündöklő szép keleti képpel mondja, ahogy a szőlő veszi a szőlőt tőbe. Akkor mi történik? Mit tesz velünk az Isten szent lelke, illetve a mi Urunk Jézus Krisztus? Megjavítja a kapcsolataink. A testvérek ennél alig, ha lehet nagyon. Három irány. Megjavítja, átalakítja a kapcsolatunkat fölfelé. Ismertem valakit, aki szinte félt az Istentől. Így is került hozzám egy ilyen neurotikus fóbia. Az volt a panasz, hogy kérem, én félek, szorongom, állandóan. Én úgy érzem az Isten, mint a kukucskálna valami lukonra. Aztán később kiderült, hogy valamiért egyszer be volt csukva, és ott az őr azon a kis lukon mindig nézte és figyelte a nehéz 50-es években politikai fogoly. És ott kapott egy ilyen súlyos félelmi neurózist, és azonosította a kukucskáló Isten. És egyszerre tudni, hogy gyógyult meg. Megkértem, hogy most hagyjuk abba a beszélgetést, tegyünk veszőt, keressek ki a Lukás 15-öt, olvasgass el sokszor, és aztán jöjjön néhány hét múlva vissza. Más ember jött vissza, mert ebben a történetben ott van az elveszett lyuk, akit a pásztor megkeres, az elveszett pénz, ami megkerül, és az elveszett fiú, a tékozló fiú története, aki amikor jön haza, az atya jön elé, fut elé, megöleli, megcsokkolgatja. És azt mondta, hogy a Jehova Isten, a félelmes Isten, a haragó Isten, a kukucskáló Isten eltűnt a szívemből, kérem. Most már értem, miért mondta, hogy ezt olvasgass. Más kapcsolata lett Isten. A szerető atyával lett fiúi kapcsolata, Isten fiával, Isten gyermekével.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.